Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 29-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy kompromisszumos megoldásra jutottak az EU-s tagállamok környezetvédelmi miniszterei a belső égésű motorok európai jövőjével kapcsolatban.
A konkrét céldátumot követően ugyan kizárólag olyan új járműveket lehet majd értékesíteni az Európai Unióban, amelyek széndioxid kibocsátása nulla, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan autók is piacra kerüljenek, amelyek széndioxid semleges üzemanyaggal működnek. Ez gyakorlatban azt jelenti, környezetvédelmi miniszterek tanácskozásán ezért csak úgy sikerült megállapodásra jutni a résztvevőknek, hogy felfújították az Európai Bizottság korábbi javaslatát.
A témával kapcsolatban Szandányi Levente, Lapunk autóipari elemzője volt a Checklist vendége. Mai műsorunk második részében a jegybank keddi kamatdöntését értékeljük. Az adásban szó lesz a 185 bázispontos emelés hátteréről, hogy milyen inflációs várakozásai vannak jelenleg a jegybanknak, és hogy miért vonhatták össze az egyhetes betét kamatát az alapkamattal. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 29-én. Kompromisszumos javaslat született a benzines és dízeles autók értékesítésének leállításáról az EU-ban. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Szandányi Levente, a Portfolio autóipari elemzője. Szia Levi, üdvözöllek a Checklistben.
Szia Levi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Első kérdésem, hogy miről döntöttek szerda hajnalban a belső égésű motorok kapcsán az EU-ban a tagállamok környezetvédelmi miniszterei?
Ugyan a Portfolio beszámolt az Európai Unió 27 tagállamának környezetvédelmi miniszterei szerdán korreggel megállapodtak az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedésekről. Ez egyben azt is jelentette, hogy döntöttek az új belső égésű motorral szerelt járművek jövőjéről is, mely heves vitákat váltott ki szerte Európában, és megosztotta a tagállamokat. Ez olyan kompromisszumos döntés volt, hogy te is említetted, amelynek értelmében nem száműzik teljesen a belső égésű motorral szerelt személyautókat és kis haszonjárműveket 2035-től. A konkrét céldátumot követően ugyan kizárólag olyan új járműveket lehet majd értékesíteni az Európai Unióban, amelyek széndioxid kibocsátása nulla, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan autók is piacra kerüljenek, amelyek széndioxid semleges üzemanyaggal működnek. Ez gyakorlatban azt jelenti, környezetvédelmi miniszterek tanácskozásán ezért csak úgy sikerült megállapodásra jutni a résztvevőknek, hogy felfújították az Európai Bizottság korábbi javaslatát. A kompromisszumra elsősorban Németország álláspontja miatt lehetett szükség. Európa autógyártó nagyhatalmon is korábban kijelentette, nem hajlandó támogatni az eredeti javaslatot, mert nem lehet előre tudni, hogy kínálkoznak-e majd olyan megoldások a jövőben, például a szintetikus üzemanyagok területén, amelyekkel ma még senki sem számol, de megoldást jelentettek a belső égésű motorral szerelt járművek károsanyag kibocsátására. A ma hajnali döntés ugyanakkor mindenképpen mérföldkő, mert megpecsételi a hagyományos benzines és dízelmotorral szerelt járművek sorsát Európában.
És akkor jól értem, hogy a radikálisabb javaslat az lett volna, hogy teljesen állítsák le a belső égésű motorral szerelt új gépjárművek eladását.
Itt ugye az alapjavaslat az volt, hogy tűzzenek egy konkrét céldátumot. Az Európai Bizottság ezt fogadta el, illetve az Európai Parlament ezt szavazta meg később. Ez a konkrét céldátum ugye 2035, és az jelenti a felpuhítást ebben az esetben, hogy megszavazták majd most a környezetvédelmi miniszterek a konkrét céldátumot, viszont ugye nyitottak egy kiskaput azzal, hogy széndioxid semleges üzemanyagokkal működő járműveket továbbra is lehet majd értékesíteni az Európai Unióban, illetve hogyha nézzük az egyes javaslatokat, akkor elmondhat, hogy az elmúlt napokat figyelembe véve a legradikálisabb ötlettel 5 EU-s tagország rukkolt elő, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Bulgária és Románia szerette volna azt elérni, hogy 5 évvel haladszák el az új benzines és dízelüzemi járművek értékesítésének betiltását. Az 5 ország gépjárművek széndioxid kibocsátásának 90%-os csökkentését forgalmazta 2035-re, és a 100%-os célt 2040-re módosították volna.
De akkor ez sem ment át.
Így van, ez teljesen el lett vetve. Ugye itt kulcskérdés volt Németországnak a szerepállása, illetve az, hogy ők mit szeretnének ebben a kérdésben ugye elérni, és Németországban ugye a koalíción belül volt ellenkezés, illetve volt szembenállás azzal kapcsolatban, hogy mit képviseljenek. Ugye eredetileg az volt a mondás, hogy Németország nem fogja támogatni a javaslatot, és akkor kompromisszumos ötletként bedobták a zöldek azt, hogy támogassák a javaslatot, viszont akkor a szintetikus üzemanyagokkal működő autók értékesítését próbálják meg áttolni, és gyakorlatilag ezt láttuk most. Ez tükrözi a mostani döntés, illetve az a javaslat, amit végül elfogadtak a környezetvédelmi miniszterek.
Mit mondanak az elemzők? Elegendő lesz a 2035-ös céldátum ebben a formában az EU-s klímacélok eléréséhez?
Erősen megoszlanak a vélemények, illetve megoszlottak a vélemények. Voltak olyan számítások, amelyek szerint a konkrét 2035-ös céldátum meghatározása és elfogadása elég ahhoz, hogy teljesíthető legyen az EU által 2050-re irányzott klímacél elérése. Mások viszont úgy vélték, hogy a 2035-ös céldátum bevezetésével egyáltalán nem borítékolt az EU hosszú távú céljának elérése, vagyis a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentése 2050-ig. Ők úgy számoltak egyébként, ha az Európai Unió valóban sikerre akart volna járni, mi hamarabb fel kellett volna hagyni a benzines és dízel autók értékesítésével. Ez azt jelentette, hogy 2030-tól kizárólag zéró emissziós járműveket lehet volna csak szabad értékesíteni. Ugyanakkor azt is érdemes elmondani, hogy egy ilyen radikális átállás hatalmas terhet jelent volna az autóipar számára, és a megvalósításának komoly korlátai lehettek volna, elég csak a töltőinfrastruktúrára gondolni, amely jelentős különbséget mutat az Európai Unión belül az egyes tagországok esetében. Mindez természetesen hatalmas kockázatot is jelentett volna az Európa gazdaságában meghatározó szerepet betöltő autóipar számára. Sokak számában egyébként ugyan megengedő 2035-ös céldátum is olyan kockázat, mert a döntéshozók a jelenlegi bizonytalan környezetben nem akartak, nem tudtak felvállalni. Így végső soron tettek egy erős jelzést a 2035-ös céldátum megszavazásával, mutatva, hogy elkötelezettek az elektromobilitás mellett, de a biztonság kedvéért azért egy kis kaput is nyitva hagytak annak érdekében, hogyha a helyzet megkívánja, ne kelljen számbűzni a környezet és egészségromboló, ám de bevált belső égési motorokat európai útjairól.
És ugye az ügy itt még nincs lezárva. Mi kell ahhoz, hogy közösségi szinten elfogadottá váljon az Európai Bizottság most felpújított javaslata?
Igen, ugye az ügy ezzel még valóban nem ért véget, most az Európai Parlamenten a sor megint, amelynek tárgyalnia kell a környezetvédelmi miniszterek által meghozott végső kompromisszumos javaslatról. Ezzel pedig gyakorlatilag megérkezünk az állapothoz, amit bőhely egy hónappal ezelőtt előre vetítettünk. Hosszas viták után végül a döntéshozók meg fogják szavazni a 2035-ös céldátumot, hogy benzines és dízel autók betiltására vonatkozóan.
Mikor a várható ez alapján, hogy eltűnnek az Európai Uniós utakról a hagyományos benzines és dízeles járművek?
Brüsszel szerint ugye 2035-ös céldátumnak azért van nagy jelentőség, mert az új autók átlagos élettartama 15 év, így annak bevezetésével érhető, hogy az Európai Unió 2050-re karbonsemlegessé váljon. Ettől függetlenül nehéz pontos választ adni arra a kérdésre, mikor tűnnek el végleg a hagyományos belső égési motorral szerelt járművek Európában. Rendkívül alacsony darabszámban még 2050 után is futhatnak az utakon, hogy a lovaskocsi sem tűntek el végleg az életünkben.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szandányi Levente, a Portfólió autóipari elemzője volt a Checklist vendége. Levi, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is!
Kedden 185 bázisponttal a várakozásokat meghaladó mértékben 7,75%-ra emelte meg a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot, ráadásul a monetáris eszköztárral kapcsolatban is fontos bejelentést tettek. De elég lesz az intézkedés a forint lejtmenetének megállításához, és mit üzent a piacoknak tegnap a központi bank? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, Lapunk makroelemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a Checklistben.
Sziasztok!
Ahogy a bevezetőben is említett, várakozásokon felül 185 bázispontos kamatemelés mellett döntött tegnap a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előzményei voltak a döntésnek, mik voltak az elemzői várakozások?
Ugye valóban meglepetés volt a döntés, előzetesen 50, illetve 100 bázispontos kamatemelésre vonatkozó várakozás volt, tehát ebből a szempontból meglepetés volt. Abból a szempontból viszont nem volt meglepetés, hogy az elemzők hónapok óta kritizálták a jegybankot amiatt, hogy túlságosan bonyolult ez a kettős kamatrendszer, nevezetesen, hogy az alapkamatról havonta döntenek, miközben az irányadó egyhetes betéti rátáról hetente, és a kettő elvált egymástól. Tehát várható volt, hogy előbb-utóbb ezek össze fognak olvadni. A jegybanknak is volt egy ilyen törekvése, már hónapok óta kommunikálták azt, hogy hamarosan ezek össze fognak olvadni. És azért a forgatókönyvek között is szerepelt, hanem is túl nagy valószínűséggel, hogy ez akár már most megtörténhet. Ennek az oka az, hogy ugye a forint az elmúlt időszakban rekord mélységbe gyengült az euróval szemben, 400 felett is járt a jegyzés, és egy, valószínűleg egy erős üzenetet akart küldeni a jegybank a piacok felé ezzel a lépéssel. Egyébként, ha megnézzük a tegnapi döntést, akkor ez a gyakorlatban csak egy 50 bázispontos kamatemelésnek felel meg, hiszen az irányadó eddig is az egyhetes betéti ráta volt, ami 7,25%-on áll most is. Tehát valószínűleg ezt holnap megemelik 50 bázisponttal, és akkor 7,75%-on összeolvad a kettő. Az alapkamat esetében azért volt szükség egy ilyen jelentős emelésre, hogy ez a kettő össze tudjon olvadni, de a gyakorlatban ez csak egy 50 bázispontos kamat emelésnek felel meg.
És ez mennyire tekinthető radikálisnak? Mikor volt egyáltalán 7,75%-os utoljára a kamat?
Ugye pontosan ezért nem tekinthető igazán radikális lépésnek, hiszen inkább az üzenetértéke erős. Annyi történt igazából, hogy 2-3 hónappal előre hozta a jegybank azt az összeolvadást, ami egyébként is megtörtént volna, és megszűnik a monetáris politikának ez a kettőssége, hogy külön kell kezelni az alapkamatot és az irányadó kamatot. Önmagában azért ez nem olyan radikális lépés. Hogy mikor volt utoljára ennyire magas az alapkamat? Utoljára 2009-ben volt példa 7,75%-nál magasabb alapkamatra, tehát a 2008-as pénzügyi válságot követően, és ennél nagyobb alapkamatemelésre is 2008 őszén volt példa, ugye 2008 októberében volt szükség egy 300 bázispontos rendkívüli kamatemelésre, amikor a forint árfolyama szintén megbillent egy picit, és védeni kellett a devizát, de ugye, ahogy azt említettem, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy most effektív nem egy 185 bázispontos kamatemelésről beszélünk, hanem csak egy 50 bázispontosról.
És akkor hogy reagált a döntésre a forint?
A forint kicsit erősödött a bejelentés után, ez igazából annak a pozitív üzenetnek szólt, amit mondtam, hogy megszűnik a monetáris politikának ez a túlságosan bonyolult struktúrája, hogy szétvált az alapkamat és az irányadó kamat, de valószínűleg hosszú távon nem ez fogja megoldani a forint gondjait, és nem ettől fog tartósan erősödni a magyar deviza, mint ahogy az elmúlt időszakban, amikor arról beszéltünk, hogy miért gyengül a forint, akkor sem ez volt az elsődleges oka, vagy nem volt ott a legfontosabb okok között. Igazából úgy fogalmazhatnánk, hogy ez egy kellemetlen, picit áttekinthetetlen rendszer volt, ami nem mutatott túl jól a befektetők szemében, de nem emiatt gyengült elsősorban a forint. Tehát ahhoz, hogy a forint tartósan erősödjön, ahhoz az kellene, hogy elsősorban megszülessen a megállapodás az uniós forrásokról, illetve adott esetben enyhüljenek a háborús feszültségek Ukrajnában, javuljanak a magyar külső pénzügyi mutatók, a folyófizetési mérleg egyenlege, a külkereskedelmi mérleg egyenlege. Ezek azok a tényezők, amik most elsősorban nyomás alatt tartják a forintot, és a rossz hír, hogy ezekben azért rövid távon nem is várunk igazán jelentős javulást. Tehát most azt látjuk, hogy a meglepő kamat döntés után a 400 feletti szintekről 396-ig vissza korrigált a forint, de valószínűleg azért a következő időszakban is marad ez a 400 körüli árfolyam, és akár vissza is térhetünk 400 fölé.
Igen, csak az árfolyamok miatt rögzítjük, hogy most ugye szerda délben vesszük fel ezt a beszélgetést. Ugye a jegybank célja alapvetően az árstabilitás, hogy látják most az inflációs pályát, és hol tetőzhet a pénzromlás mértéke?
Ugye a tegnapi kamatdöntéssel egy időben megjelent a jegybank friss inflációs, illetve GDP prognózisa is. Az inflációs prognózist jelentősen megemelték, ugye az idei évben már a jegybank is 10% feletti, vagy jóval 10% feletti inflációt vár, tehát azt gondolják, hogy amit eddig a piac is gondolt, hogy az eddigi előrejelzés az egy picit elavult lett, tehát hogy eddig ugye 7,5 és 9,8% közé tették az idei éves átlagos inflációt, ezt emelték most fel jóval 10% fölé, és a jegybank azt is mondta, hogy számításaik szerint a következő hónapokban még tovább fog emelkedni az infláció, ami ugye májusban 10,7% volt, a várakozások szerint ez júniusban már 11-12% között lehetett, és aztán azt mondták, hogy ez valamikor az őszi hónapokban tetőzhet, ez akár 14-15%-os is lehet. Az igazán jelentős változás egyébként az inflációs pályában az nem is az idei évre vonatkozik, hanem a 2023-as évre, Ugye eddig arra számított a jegybank, hogy jövőre már azért konszolidálódik valamelyest az infláció. A márciusi előrejelzésük az 3,3% és 5% között volt 2023-as átlagra. Ezt most nagyon jelentősen emelték 6,8 és 9,2% közötti sávba. Tehát ez azt jelenti, hogy még jövőre is velünk maradhat a magas infláció az év első felében mindenképpen, és jó eséllyel fogunk még látni 10% feletti inflációt 2023-ban is.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Beke Károly, lapunk makroelemzője volt a Checklist vendége. Karcsi, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!